kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul meg. Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6 ezer négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem luxus, nem kiadás, nem kidobott pénzek lesznek, hanem üzletileg is értelmes és helyén való befektetések, hangsúlyozta a miniszterelnök a gödöllői királyi kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírása alkalmából. Orbán Viktor felidézte, a felújítással nem a nulláról kell indulni, hiszen a kastély egyes szárnyai már a 2011-es Magyar Uniós Elnökség idejére megújultak. Akkor csak az volt a cél, hogy méltón tudjuk magunkat megmutatni Európában. Ma az ambíciónk ennél jóval nagyobb, el is akarjuk foglalni azt a helyet, amely bennünket megillet, emelte ki a kormányfő. Az elmúlt időszak történelmi épületeinek felújításait sorolva megemlítette a budavári palotanegyedet, a visegrádi citadellát, az egyházi épületek közül kiemelt az egri bazilikát és az érseki palotát, a győri nagyboldogasszony székesegyházat, a gödöllői premontrei apátságot, a tihanyi bencés apátságot, az esztergomi bazilikát és a veszprémi főegyházmegye épületeit, a budapesti kávintéri református templomot, a kolozsvári Szent Mihály templomot és a szabadkai zsinagógát. Megújult tovább a Zeneakadémia, az Operaház, sorolta. Orbán Viktor is részt vesz a közel-keleti békecsúcson, a magyar kormányfő Donald Trump amerikai elnök hívta meg. Az európai tanácselnöke, az ENSZ főtitkár és a brit miniszterelnök is részt vesz az egyiptomi Sharm el-Sheikhben rendezendő békecsúcson. A találkozón a gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodás aláírási ceremóniáját tartják, amelyet az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország közvetítésével dolgoztak ki. A megállapodás első fázisa a tűzszünet megteremtését, a túszok szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutását célozza. A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta reggel az izraeli túszok első hétfős csoportját a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőinek a gázai övezet északi részén. Az első hét túsz nem szorult azonnali orvosi segítségre. Az első között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán. A Nemzetközi Vörös Kereszt egy a gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra vitte őket, ahonnan a Reimi bázisra mentek tovább. Ott a legközelebbi hozzátartozóik fogadták őket, és onnan velük együtt helikopteren kórházba szállították őket kivizsgálásra. Omri Miránt a Hamász átadta a Vörös Keresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az 5 évvel ezelőtti Ábrahám megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos terrorizmustól mentes életreményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is, tette hozzá a tárcavezető. A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élő túszok második 13 főből álló csoportját később a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasser kórháznál. Ők is megfelelő egészségi állapotban vannak a Vörös Kereszt első jelentése szerint. A NATO két héten át tartó hadgyakorlatot rendez, amelyen több mint 70 repülőgép és körülbelül 2000 katona vesz részt. A NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén, idézte Mark Rutte-t, a katonai szövetség főtitkárát a DP a német hírügynökség. Az orosz nukleáris elrettentő eszközök újszerűsége magasabb, mint más államoké, és az új fegyvertípusok tesztelése sikeresen halad, jelentette be válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök. Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget ZRT vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Gerendai Károly újra színre léphet, bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a sziget létének hosszú távú biztosítására, mondta a fesztivál alapítója a sajtónak. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet időnként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először Rakoncai Gábor nyíregyházi előadásáról lesz szó, ezt követően a Debexről, azaz a debreceni extrém parkkal foglalkozunk, majd atlétikával, végül pedig küzdősporttal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Tizennyolc éve tart előadást kalandjairól, és motiválja, ha képes másokra hatni. Ez is kiderült Rakoncai Gábor nyíregyházi előadásából. Most őt hallják.
18 éve tartok előadásokat iskolákban, meg oktatok, meg képzek. Itt nyilván van a sportrészektől, a jó sok mindenen keresztül, szóval így én ezt egyrészt imádom, meg tudom, hogy ez nekem annak idején ez nagyon-nagyon sokat segített volna. Tehát amikor ott a gyerekként ott bent ültem a teremnek a sarkában, és azon gondolkodtam, hogy mikor leszek már felnőtt, és majd mit fogok csinálni, akkor jó lett volna azt mondani, hogy figyeljetek, fiúk, én ugyanennyi idős voltam, amikor én ezt kitaláltam, és elkezdtem csinálni, és mentem, és mentem, és most elértem a célt, úgyhogy szerintem ezek megerősítések nagyon-nagyon jók, meg nyilván így egzotikusak a sztorik, tehát így odafigyelnek általában a srácok, úgyhogy kiveszik azt, hogy na, akkor menjünk és csináljuk, úgyhogy ez egy jó dolog. Nekem is jó érzés, meg amit kapok, az is pluszban jó érzés, úgyhogy nyilván ez egy zseniális dolog.
Az extrém sportolót a Riddance szakiskola hívta meg, hogy meséljen élményeiről a fiataloknak. A Riddance vezetői szerint a diákjaik naponta küzdenek meg számukra lehetetlennek tűnő feladatokkal, ezért úgy érezték, helye van náluk egy érdekfeszítő, motivációs előadásnak. Már gyerekkorában is arról álmodott, hogy át kell majd az óceánokon, Rakoncai Gábor. Általános iskolában még csak legyintettek rá, aztán amikor 13 évesen teljesítette a maratont, akkor kezdték komolyan venni, hogy a szokásosnál nagyobb elszántság dolgozik benne. Még egyetemista, amikor nekiáll hajót készíteni, hogy átevezze az Atlanti-óceánt. Barátjával 2007-ben valósítja meg az elképesztő 6400 kilométeres távot, hogy 2012-ben szólóban is megtegye a Lagos-Antigua távot. Legutóbb pedig idén márciusban mindössze 75 nap alatt győzte le az óceánt. A sportoló gyakorta mesél az élményeiről iskolákban. Nyíregyházán a Riddance zsúfolásig megtelt tornatermében mesélt életéről és egzotikus élményeiről. Rakoncai Gábor kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandjadíj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Most pedig Fekete Mariannát, a nyíregyházi Ridens Gimnázium szakiskola és kollégium főigazgatóját hallják.
Ő folyamatosan feszegeti a saját határait. Többször bebizonyította, hogy milyen szinten át lehet lépni a határainkat. A mi gyerekeink sajátos nevelési igényűek, látásmozgás hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos autista, és ők nap mint nap átlépik a saját határaikat, akár azzal, hogy bejönnek az iskolába, hogy egyáltalán közösségben vannak, hogy tanulnak, hogy szakmai vizsgát tesznek, érettségiznek. És Rakoncai Gábor egy nagyon szép példa, hogy meg lehet csinálni, és én úgy gondolom, hogy motiválni is fogja a gyerekeinket.
Az előadáson az is kiderült, hogy Rakoncai Gábor rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Három könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta motivációs előadásait. Rendkívül népszerű Debrecenben a Debex, azaz a Debreceni Extrém Sportpark. A park idei szezonjáról Víg Tamás igazgatót hallják.
A Debreceni Extrém Sportpark 2023 márciusában nyitott meg. Azóta évről évre egyre nagyobb a látogatószám, a beléptetés a parkba, nagyon nagy igény van rá. Az idejében nagyon komoly rekordokat döntöttünk. A parkban található Magyarország legnagyobb gördeszka pálya, a legnagyobb BMX pálya, egy nemzetközi felkészülésre alkalmas triálpálya és egy kerékpáros pumpapálya, ahol a kezdő kerékpárosok el tudják kezdeni az extrém sportolás alapjait megtanulni. Alapvetően a parknak a használata az mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. És a regisztráció után mindenki kap egy QR kódot, egy egyedi QR kódot, amit a beléptetésnél egy rendszerben vezetünk, így tudjuk regisztrálni, hogy egy nap hányan használják a parkot. Ugye nekünk a szezonnak még nincsen vége, novemberben szoktuk bezárni a parkot, viszont már most látható, hogy augusztus 31-jel átléptük a 2023-as és a 24-es év teljes beléptetését. 23-ban egy ilyen 8600 beléptetés volt, 24-ben 9190, és átléptük a 9250-et, ami azt jelenti, hogy a márciustól novemberig tartó időszakot most meg tudtuk ugrani már augusztusra. Rendezvények tekintetében is új rendezvénytípusokat hoztunk be. Szerveztünk BMX Magyar Kupát, Triál Magyar Kupát és Gördeszka Országos Bajnokságot, ez eddig standard, ezeket minden évben meg szoktuk tartani, ezeket nevezzük mi sportszakmai versenyeknek. Viszont vannak olyan rendezvények, amik kifejezetten lakosságnak szólnak, vagy a parkot népszerűsíteni. Ezek közé tartoznak a pumpapálya futóbicili versenyünk, melyből hármat tartottunk idén, ezek új rendezvénytípusok voltak is, volt extrém sportok napja, ahol pedig ingyenes workshop jellegű edzéseken próbálhatták ki a gyerekek a triát, a BMX-et és a gördeszkát, úgyhogy biztosítottunk edzőt is és sporteszközt is. Három szinten kezeljük a sportolókat a parkban. Vannak a rekreációs célú sportolók, akik nem szeretnének vezetett edzésre járni, viszont szeretik az extrém sportolást. Ebbe szocializálódtak extrém sportolnak 5-10 éve. Ők nyilvánvalóan önállóan járnak ki a parkba, és önállóan sportolnak. Őket láthattuk régen mondjuk a Modemnél, most már nagyobb arányba át tudtuk őket szocializálni az extrém sportparkba. Vannak a hobbi sportolóink, akik járnak vezetett edzésekre, de nincsen versenyambíciójuk. Ők nekik van edzőjük már, ezt egyelőre a BMX és a triál sportágban tudjuk biztosítani. Viszont ők nekik nincsen komoly versenyambíciójuk, néha elindulnak versenyen, de nem az a fő céljuk. És természetesen, ha vannak olyan sportolók, akik kifejezetten tehetségesek, és akár nemzetközi szinten szeretnének versenyezni, őket pedig igyekezzük támogatni is. Őrájuk szoktunk gondolni, hogyha azt mondjuk, hogy profi sportoló vagy versenyorientált sportoló. Ilyenből is van. Ha veszel egy gördeszkát és kijössz hozzánk a parkba, akkor egy hétköznapi napon nem tudsz becsatlakozni edzésre, de vannak olyan időszakok, amikor biztosítunk ilyen workshop jellegű edzéseket, amit már említettem. Ezen kívül a parkban mindig pezseg az élet, és a már tapasztaltabbak mindig szívesen segítenek a kezdőbb sportolóknak. Én már most azt mondanám, hogy közösségi térre alakultunk az extrém sportpark jelleg mellett. Az első két éve az extrém sportparknak az építkezésről szólt, meg szerettük volna vetni a lábainkat az extrém sportszakágnak a vérkeringésében. Ezt már a másik erre elmondhatjuk, benne vagyunk a BMX és a triál szakágaknak a vezetésébe is, nagyon közvetlenül jó kapcsolatunk van a Gördeszka Szövetséggel. Így azt gondolom, hogy a sportszakmai rész az lassan egy biztos pontja a partnak. A szövetségek elégedettek a partnak a minőségével, elégedettek a visszajelzések alapján a rendezvényekkel, amiket szervezünk, és szerettünk volna tovább nyitni, hiszen fontos látni azt, hogy az extrém sportolók száma egy állandó szám, van Magyarországon kb. 1000-1500 ember, aki extrém sportol, viszont nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy új embereket hozzunk bele ezekbe a sportokba. Ebből adódóan olyan rendezvénytípusokat kellett kitalálnunk, ahol nem azokat szólítjuk meg, akik már így is extrém sportolnak, hanem azokat hozzuk be a parkba, akik még nem ismerik a parkot vagy az extrém sportok világát. Ezért kezdtük el a futóbicili és a pumpapálya versenyeket, hogy már egészen 2-3 éves kortól a gyerekeket és a családokat a park használatára szocializáljuk. Ebből adódóan könnyebben tudjuk őket integrálni az edzésekbe, vagy könnyebben fognak extrém sporteszközt választani, és könnyebben fogják elkezdeni az extrém sportokat. Nagyon fontos nekünk az, hogy ha tudunk, akkor csatlakozunk be a nemzetközi vérkeringésbe is. Pont ezért szerveztünk tavaly olimpiai pontszerző BMX versenyt, ahol segíteni a magyar versenyzőknek az olimpiai kvótának az elérését. Nagyon közel voltunk. Már ma azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk a 28-as, 32-es olimpiai kvótákat megszerezni, szóval nagyon komoly munka folyik a háttérben, szövetségi szinten. Ugyanez az apropója a gördeszka versenynek is, még ha Magyarországon gyerekcipőben jár a gördeszkás sport, mint versenysport, mindenképpen szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy az utánpótlás azt tudjon fejlődni nemzetközi mezőnybe idehaza. Ezen kívül szeretnénk tartani nyílt napokat, még az év hátralévő részében, ahol az edzéseket kipróbálhatják a gyerekek, úgyhogy biztosítunk sporteszközöket és edzőt is. A jövő évvel kapcsolatban pedig mindenképpen az a tervünk, hogy a sikeres rendezvénytípusainkat tovább visszük. Ez a gördeszka, a triál, BMX verseny, ez biztos, hogy lesz a jövő évben is. És szeretném folytatni a pumpapálya futóbicikli versenyeket, ezeket a nyílt napokat, a workshopokat, hiszen látszódik a beléptetés számunkon, hogy ezek a rendezvények hozták meg az áttörést. Ennek köszönhető az, hogy egy hónapban nem csak 1000 belépést regisztrálunk, hanem mint augusztusban 2200-at. Szóval ezek tudják megnyitni az ajtókat az új felhasználók felé. Az extrém sportpark több szinten mozog a Debreceni Sportcentrumon belül, hiszen kezeljük egyszer, mint létesítmény, és egyszer pedig, mint a DSI Debrecen sportiskolának a szakosztálya. Van egy extrém sportszakosztályunk, ahol BMX és triál versenyzőket versenyeztetünk. Nagyon fontos nekünk az, hogy a gyerekek bevonásán túl a profi sportba is tudjuk segíteni a versenyzőinket. Ebből adódóan BMX-be és triál sportában is vannak olyan versenyzők, akiket a hétköznapokban segítünk, akár anyagilag, akár edzővel, akár mentál higiénés szakemberrel, annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni a nemzetközi mezőnybe.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Víg Tamást, a Debex, azaz a Debreceni Extrém Sportpark igazgatóját hallották.
Idén is megszervezte őszi teljesítménytúráját a Hanák Kolos Turista Egyesület. A részletekről Molnár Tamást, az egyesület elnökét hallják.
Ez a természetjárásnak és a sportnak egy kicsit az ötvözete. Meghatározott szintidőn belül, ami nálunk elég szoros feszes, tehát sportosabb teljesítménytúrák között vagyunk. Kötött útvonalon kell végigmenni, ellenőrző pontok vannak, frissítő pontok is egyben, és aki szintidőn belül érkezik, akkor egy kitűzőt kap. Minden mást, amit a célba érkezőknek jár, helyi finom falatok, oklevél, kis ajándékcsomag, azt mindenki megkapja, aki beérkezik a célba, de a kitűzőt az csak az, aki a szintidőn belül érkezik. Ez a legfiatalabb rendezvény, mondom is, hogy a téli az 30 éve megy, és tavasszal a Mátra Bérc a legöregebb, talán a Mátrában az első teljesítménytúra, sőt az országban is dobogósan a legrégebbi, az idén lesz 40. alkalommal. De az őszi Mátra az egy későbbi igényt próbál kielégíteni, hogy ősszel a lombszíneződés idején mutasson egy másik részét a Mátrának, úgyhogy ez a felső Mátrában van, a Szentfalvak környékén, és a lebonyolításában is más, mint a másik kettő, úgyhogy mindenki megtalálhatja magának kedves tájat, vagy magának kedves lebonyolítási rendszert. A legrégebbi ugye a Mátra Bérc, a tavaszi, az egy különleges lineáris útvonal, a Mátrát teljesen hosszában végig kell járni a leghosszabb távot teljesítőknek. A téli Mátra körpályákat jár be távon, öt különböző hosszúságú távon, de az kifejezetten a Gyöngyösi Mátra vidékét járja be, meg hát még a Gajatömbjét, Kékest is érinti, és ez pedig egy kicsit távolabbi szép tájakat mutatna be, a felső Mátrát, úgy, ahogy mondtam, és a lebonyolításában is más, mint a többi, a másiket. Három különböző körpályát jelöltünk ki, és ezeket kombinálni is lehet. Tehát, ha csak az alap három távot nézzük, akkor ugye egy 10, egy 15 és egy 20 kilométeres körút van, de ezeket össze lehet fűzni, úgyhogy a leghosszabb az 45 kilométeres már, és így jön ez a sokféleség, de még megfejeli ezt az is, hogy szokatlan módon ez nem jellemző a teljesítménytúrákra. Itt mindenki megválaszthatja a bejárás irányát is, hiszen mind a három körtúra. Ez persze azt jelenti, hogy nem 7, hanem 14 féle térképes, színes térképes rajtlapot kellett készítetnünk. Mindegyikre külön útvonal leírás, táblázatos itiner. Nyilván mindegyikhez ma már jár egy GPS-es útvonalvezető is, hogyha valaki letölti a honlapunkról. Tehát sokféle módon be lehet ezt járni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Molnár Tamást, a Anák Kolos Turista Egyesület elnökét hallották. Idén újra esti órákban rendezte meg Kazincbarcika városa a legnagyobb éves sportrendezvényét, a Borsodkem kolorfutást. Ezúttal majdnem 1000 futó örülhetett a szép kora esti időnek, vagy szállt szembe a későbbi órák csípősebb levegőjével, és rotta a jótékonysági futamon, az obi vagy a suli maraton köreit, esetleg a mini, negyed vagy félmaraton teljesítette. Minden kategória győztesei színpadi dobogón vették át díjaikat. A jótékonysági futamon a Borsodkem csapatának extra hozzájárulásával kiegészítve mintegy 3 millió forint gyűlt össze a helyi nevelési oktatási intézmények támogatására. Bartók Timea futót hallják.
Minden évben itt vagyunk, már sokadik érmünk lesz most. Jótékonyságiba, illetve én még futok egy 10 kilométeres, mert én rendszeresen futok, tehát mondhatni, hogy nagy reményekkel vágok neki. Úgyhogy minden évben nagyon örömmel várjuk, hogy mikor lehet nevezni, úgyhogy az első között neveztünk most is. Futok a jótékonysági nén is, mert vagy az iskolának, és hát a 10 kilométer az meg magamért. Imádjuk, szeretjük. Nekem rengeteget segít, úgy fizikálisan is, meg mentálisan is természetesen. Tehát az úgy helyre rak minden. Tehát nagyon fontos, hogy jelen legyen az életünkben.
Kazincbarcikán már 12. éve a kolorfutás is hosszú távú hagyománynak számít. Minden év legnagyobb közönséget összerántó sport megmozdulása, amely a várva várt helyi ünnepnapok közé tartozik. Az idei futam is jeles induló és szurkoló létszámmal büszkélkedhetett, de újdonságokat is tartogatott. A mostani esztendő lett az első, amikor két nevezési csomagból, a nagyobbat választva, névre szóló design futópólóban rajtolhatott nő, férfi és gyerek. Minden célba érő befutóérmet kapott, amely ebben az évben újra foszforeszkált a sötétben. Bár a hétköznapi hősportolókat a jól bevált távok fogadták, az újdonságok nem értek véget. A kissé megújult útvonalon az egyre nagyobb korúak egyre nagyobb köröket futottak, egyre nagyobb sötétben, de ahogy eluralkodott a város felett az alkony, úgy burkolózott fénybe a főtér. Egyedi fényfestés derítette még színesebbé a főteret övező markáns épületeket. Zárásképpen pedig két új üdezenés program, az utcazene fiesta, majd a csoportos gitáros örömzene foglalta keretbe az idei kolorfutást. Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere, ahogyan általában, maga is indult a futamon. Úgy véli fontos, hogy a cégvezetők, vezetők, akik egy egységet fognak össze, akikre most felnéznek, példásan megmozgassák magukat, és erre kiváló alkalom a kolorfutás. Szitka Pétert hallják.
Abszolút fontos az, hogy akik cégvezetők, akik vezetők, akik valamilyen egységet visznek, akikre felnéznek, akik ikonok, és úgy általánosságban egyébként a város lakók is megmozgassák magukat, és erre egy kiváló alkalom a kolorfutás. Az idő is megkegyelmezett nekünk, ugye az elmúlt napokban azért kaptunk csapadékot bőséggel, és most egyébként arra az időszakra, amikor meg egyébként a város megmozdul, és a környező településekre is nagyon messziről is jönnek ide futni, jól érezni magukat, akkor egyébként egy ilyen idő fogadja őket, ami szerintem kiváló futóidő, úgyhogy remélem, hogy minél többen meg fogják magukat mérettetni, nagyon jól fogják magukat érezni, mindenféle távon ki lehet magát próbálni az embernek, a gyermekek egyébként nagy tömege rajong ezért a rendezvényért, tehát nagyon sokan vannak, akik már várták, hogy itt lehessenek, és szintén egy kicsit közösen együtt futsanak, vagy egy kicsit versengjenek, úgyhogy szerintem egy kiváló délután este elé nézünk. Én azt gondolom, hogy ahhoz a színességhez, meg sokszínűséghez, ami alapvetően egyébként a városnak a fő küldetése az elmúlt mondjuk 10x évben, ahhoz azt gondolom, hogy egy nagyon jól kapcsolódó olyan jellegű program, ahol egyébként a színességet talán a korosztályi összetétel, maga a változatossága, az, hogy egyébként ehhez a futóprogramokhoz is milyen jellegű kapcsolódó, más eseményeket is hozzá tudunk csapni, az, hogy egyébként a város fő frekventált területén van, az, hogy egyébként a futókat egyébként buzdítják olyanok, akik végig az útvonalakon, akik egyébként hozzátartoznak a városhoz, és a város gyakorlatilag körforgásában, pezsgésében benne vannak, szóval ez mindez ahhoz a színességhez tesz hozzá, ami azt gondolom, hogy az alapkoncepciója ennek a városnak, és hát természetesen a sportban való élenállás és példamutatás magas iskolája mindaz a tömeg, aki gyakorlatilag itt van, és mutatja a nagyvilágnak, hogy egyébként a magunkkal való törődés, a sportosság, a kicsi mozgás az mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy egészségesen és odafigyelően éljünk.
A városvezető azt gondolja, hogy a város sokszínűségéhez jól illő program a kolorfutás. A maga korosztályi összetételével, a program változatosságával, a kapcsolódó más eseményekkel, valamint a futókat buzdító városi közönséggel. Most pedig Csépány Pétert, a negyedmaraton győztesét hallják.
Nagyon szeretem a barcikai versenyt, mert gyönyörű a város, meg egyáltalán ez a rendezvény. Én nagyon szeretek este futni, úgyhogy ezt különösen imádom, ezt a versenyt. Hát sokat futok, úgy készülök, egy heti 4-et futok körülbelül, ilyen 10-15 kilométereket esetenként, és hát így készülök.
Csépány Pétert a kazincbarcikai kolorfutás negyed maratonjának győztesét hallották. Bódi Bence, az Ózdi Pitbull team versenyzője nagy erőkkel készül az október 25-én a Budapesti Rendészeti Sportegyesület box és kickbox szakosztálya által szervezett 3. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősportgálára. Most őt hallják.
Számomra ez egy nagyon nagy jelentőséggel bír, ugye, hogy a elhunyt rendőröket és családjukat így ezzel tudjuk támogatni, hogy részt vegyünk ezen a versenyen. Hát nekem személy szerint remélem, hogy egy nagy lehetőség, hogy kitörni esetleg ebből a városból, edzés szempontból, ugye dupla annyit edzünk. Bejött a képbe ugye egy pár magánedzés, ugye egy pár pontkesztyű, minden héten legalább egy 5-6 edzés, egy sok küzdőedzés, úgyhogy változatos.
A gála teljes bevétele a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt illeti meg. Edzőjével főként a kézmunkára összpontosítanak. Körülbelül 2 hónapja derült ki, hogy a borsodnádasdi rendőrös járőre képviselheti az Egyesületet és Ózdot a rangos nemzetközi megmérettetésen. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összefogás azokért a rendvédelmi dolgozókért, akik életüket, egészségüket áldozták szolgálatuk teljesítése során. A hazai versenyzők mellett szorítóba lép a New Yorki rendőrség 12 fős csapata is Budapesten, a Ries Levente sportarénában. Magyarország összes rendvédelmi fegyveres szervezetének soraiból érkeznek sportemberek a viadalra, hogy az ökölvívás, illetve K1 szabályrendszere szerint összemérjék erejüket és tudásukat egy jó ügyért ringbe szállva. Sós Lajost, az Ózdi Pitbull Team edzőjét hallják.
Én nagyon büszke vagyok rá, mert rengeteg versenyt nyert már nekem. Ezen a versenyen nyilván meg kell majd mutatni a másik oldalt is, még ami van benne, hisz egy amerikai ellenfele lesz a Bencének. Bízunk benne, hogy az emberekben előjön az, hogy igen, itt el kell mennünk, és tiszteletünket kell tenni, és nem remélem, hogy mi is nagyon jó fogunk kijönni a Bencében.
Sós Lajost, az Ózdi Pitbull Team edzőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Kezdődik a fűtési szezon, a katasztrófavédelem pedig arra figyelmeztet, érdemes még most elvégezni a fűtőberendezések, kémények és szénmonoxid érzékelők ellenőrzését. A szakemberek szerint a legtöbb lakástűz és mérgezés megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. A részletekről Nagy Csabát, a Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferensét tudósítónk, Fekete Gábor kérdezte.
Sokan már is bekapcsolták a fűtési berendezéseiket, ám nem biztos, hogy ellenőrzés nélkül ez helyes. Úgyhogy Csaba, mire hívnád fel a figyelmet, mielőtt bárki üzembe helyezi a fűtési eszközét?
Mindenképpen végezzünk egy próbafűtést. A próbafűtés során kiderülnek az esetleges meghibásodások, és el lehet végeztetni a javításokat is. Célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel pedig megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzői lánggal működő berendezések meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid mérgezéshez vezethet. A fűtőeszközeinket minden évben ajánlott ellenőriztetni, a kémény pedig gázzal működő fűtési rendszer esetén két évente, fával vagy más szirált tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer érdemes kéményseprővel megnézetni.
Az elmúlt évekhez képest történt-e változás, bármi nemű változás a kéményseprés menetével, igénylésével kapcsolatosan?
Az utóbbi éveket figyelembe véve nem történt változás. Hevesvár megye teljes területén, a lakossági szektorban a társasházak égéstermék elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprői térítésmentesen végzik. Társasházak esetében a hirdetményt követő két értesített időpontban ingyenesek az ellenőrzések. Ugyancsak a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők, a családi házakban élőknek egyeztetni kell egy időpontot, amely mind a kettőknek, a kéményseprőknek és nekik is, a lakóknak. Telefonon a 1818-as számot kell hívni, és 119, majd 1-es gombot kell megnyomni. Interneten is elvégezhetjük az időpont egyeztetést. A kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon ott online ügyintézés és időpontfoglalás linken lehet egyeztetni. És mint mindig a gazdálkodó szervezeteket is említjük meg, ott nem opció, hanem kötelesség a kéményseprés megrendelése. Attól függetlenül, hogy milyen fűtőeszköz van oda az egyéni vállalkozó telephelyére bejegyezve, egy vagy két évente kell ellenőriztetni, és nekik kéményseprőipari cégek tudtítják, ellenőrzik a kéményüket, ők nekik fizetniük is kell.
Miskolc volt a következő állomása a Néz körül közlekedés biztonsági rendezvénysorozatnak. A figyelemfelhívó esemény azzal a céllal jött létre, hogy emlékeztesse a gyalogosokat, hogy az utcán áthaladáskor életet menthet az odafigyelés. A kampány részeként a Színvapark előtt két figyelemfelkeltő piktogramot is fel fognak festeni, amelyik a mobiltelefon és a fülhallgató veszélyeire hívja majd fel a gyalogosok figyelmét. A részletekről Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Intézet közlekedésbiztonsági igazgató helyettese adott tájékoztatást.
Magyarországon is nagy hagyománya van, valamikor a GRSP Magyarország Egyesület indította ezt el egy nemzetközi összefogás keretében. Nagyon jól működött, azóta ezt az országban sokan sokféleképpen használják. Mi pedig azért láttuk elérkezettnek az időt, hogy a partnereink segítségével új lendületet adjunk ennek a dolognak, mert azokat a folyamatokat, amit szerintem sokan tapasztalnak a közlekedésbe, szeretnénk ellensúlyozni. Tehát mi azt szeretnénk hinni, hogy a sok beszéd, a sok akció az egyszer csak elhozza az eredményt, és az emberek viselkedése változik. Aztán sajnos azt tapasztaljuk, hogy ha egy pillanatra leáll ez a munka, akkor meg ez, mintha visszalépne a induló pontra, és ezért a tanulság ennek az, hogy nem keseregni kell ezen, hanem akkor tovább csinálni. És ez egy nagyon jó program, egy nagyon mindennapi problémát kell orvosolnunk. Történetesen azt, hogy a műszaki vívmányok egy része az a sok pozitív hatása mellett, vagy az életünk megkönnyítése mellett, ha ez egyáltalán igaz, generál hátrányokat és veszélyeket. Ilyenek a fülhallgatók, fejhallgatók, ilyen a mobiltelefon, amikor nem arra használjuk, amire kitalálták, és mindez akkor jelent nekünk problémát, különösen, hogyha a közlekedés során használják ezeket. Ezt a jelenséget mindenki látja, ugye nem tudom, hogy ki szabad-e ilyet mondani, de miután ennek nemzetközi irodalma van, ezért megengedem magamnak, legfeljebb csak fordításnak tekintjük, hogy közúti zombiknak hívja a nemzetközi irodalom azokat a gyalogos közlekedőket, vagy akár nem csak gyalogosokat, akik az érzékszerveiket kizárják, nem érzékelik a környezetet, hanem csak mennek előre, és ez nagyon jól leírja ezt a magatartást, meg ennek a veszélyeit. Na most, amikor egy gyengébb közlekedő körültekintés figyelem nélkül kerül a gépjárművezetők útjába, akkor ez nyilvánvalóan ismert problémákat okoz. Ez egy olyan megoldás, ami nagyon egyszerű, mondhatni még olcsó is. Összefogást ugyan igényel, mert azért itt a közútkezelő, aki többnyire az önkormányzat, őnek olyan szemléletmóddal kell megközelíteni ezt a problémát, hogy ne egy nyűgnek tekintse az, hogy valaki fel akar egy ilyet festeni, hanem értéknek támogassa. Kell egy olyan szervezet, aki ezt felvállalja akarattal, erőforrással, és aztán kellenek majd azok a személyek, referencia személyek, akik a társadalom belül hirdetik, hogy mi ennek a célja, meg kellenek azok a közlekedők, akik legalább ezt észreveszik és felemelik a fejüket és a közlekedésre figyelnek. Úgyhogy szerintem minden ilyen kezdeményezés nagyon fontos, nincsenek kis ügyek a közlekedésbiztonságban, csak nagy ügyek, csak fontos ügyek vannak, a mai meg most nekünk ma a legfontosabb. Ugye, amivel talán már sokan találkoztak, azok a fej és fülhallgató áthúzva, tehát ez azt jelzi, hogy ezt nem kell tenni. Itt a Néz körül szlogen még megjelenik feliratként, és mi még elhelyeztünk egy olyan kicsit közutas gondolkodás, hogy ugye a közúton van felállás helyét jelző vonal. Tehát ahol azt várjuk, hogy megálljon a gépjárművezető, és ott nézzen körül, ott egy felállás helyét jelző vonalat húzunk, és ez a kis sárga csík a piktogram tetején ezt szimbolizálja, mindezt egy ilyen kardió görbébe, amivel azt is üzenjük, hogy ha ezt megteszed, akkor dobogni fog a szíved, tehát remélem, hogy majd van, akinek lejön az üzenet. Azt tapasztaljuk, hogy néha rosszabbnak látjuk, mint amit a számok mutatnak, ez tényszerűen igaz, de valóban mondom, nem csak közhelyesen, hogy nem vagyunk elégedettek vele. Azért, mert mi leginkább ilyen esetben nem csak a baleset számokat nézzük, mert az csalóka tud lenni, hogy ezek kis elemszámok, és akkor félrevisz, hanem az elsőbségadási hajlandóságot figyeljük, és ezeket mérjük például a kijelölt gyalogátkelőjeken is. Ugye itt két része van ennek, kell egy tudatosan közlekedő gyalogos, aki egyértelműen jelzi a szándékát, meg kell egy olyan gépjárművezető, aki ilyen esetben megadja, biztosítja az elsőbségét akár megállással is. És ebben nem vagyunk jók, tehát ebben erőteljes fejlődést kell. Ugye mind a két oldalnak kötelessége van. Hajlamosak vagyunk csak a gépjárművezetői oldalról beszélni, hogy nem áll meg, ráhajt, rádudár, gyorsít, stb. Ennyi. Most beszélünk a gyalogos oldaláról, hogy ő neki viszont a meggyőződési kötelezettsége ott van. Akkor is ott lesz a meggyőződési kötelezettsége, ha egyszer idehaza bevezetjük a szándék elsőbségének a szabályát. Olyan nincs, hogy valaki körültekintés nélkül, meggyőződés nélkül lelép az útra. Akkor sem, ha elsőbsége van. Ezt kell elérni.
25 évvel ezelőtt indult el az Arany János tehetséggondozó program, amelynek egyik északkeleti intézménye a Sárospataki Árpád vezérgimnázium és kollégium. A bentlakásos képzési forma az elmúlt évtizedekben egyértelműen megmutatta sikerét, akár számtalan program lehetőségével, támogatási formájával, de ami még fontosabb, a továbbtanulási mutatókkal, mondta el a programot értékelve Dusica Erika igazgatóhelyettes.
Az Arany János tehetséggondozó program 2000-ben indult, és két nagyon erős oszlopra támaszkodott kezdetektől. Ez az egyik a tehetséggondozás volt, a másik pedig a hátránykompenzáció, hisz olyan térségben élünk, amelyik szociokulturális hátrányokat hozhat a gyerekek számára, és éppen ezért hiába vannak jó adottságaik, bizonyos készségek nélkül ezeket nem tudják kibontakoztatni. Nem csak mi indultunk ebben a programban, hanem az ország minden megyéjében volt egy gimnázium és egy kollégium, amelyik ezt a programot felvállalta, és nagy öröm számunkra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Földes-Ferenc gimnázium mellett mi is ott lehettünk az indulások óta. Nagyon sajátos helyzet, hogy mindaz, ami a programban 25 évvel ezelőtt fontos volt, az a mi térségünkben továbbra is fontos, vagy talán még fontosabb, mint a korábbi évtizedekben ez volt. A program nagyon sajátos, mert egy előkészítő évvel indul, és azt követően jön majd a 4 gimnáziumi év, és amiatt is sajátos, mert kötelező kollégiumi bentlakással működik, amiatt is, mert speciális foglalkozástípusok vannak benne, mint amilyen az önismeret és a tanulásmódszertani képzés, illetve a bennmaradós hétvégig, mi szívesebben nevezzük mostanában program hétvégéknek, rendszere miatt is, ami azt jelenti, hogy egy tanév során 5-6 hétvégén rendezzük a gyerekek gazdagító programját. Akkor sokat utazunk, de nem csak utazunk, hanem megtanítjuk azt is, hogy helyben, Sárospatakon vagy a kisebb térségben is lehet nagyon hasznosan és értelmesen időt tölteni. Mi mindannyian részt vettünk egy érzékenyítő képzésben, amikor ez a program indult. Nagyon sok rövid időtartamú továbbképzés zajlott helyben. Gyarmati Évától, Balog Lászlóig sokan jöttek, hogy egy kicsit nyitogassák számunkra a pedagógiai teret. Aztán hosszú képzések is következtek, akár 180 órás tanári továbbképzések is, ahol nyilvánvalóan már csak egy szűkebb rétege vett részt a tantestületnek, és hát azóta is folyamatosan ott vannak a frissítő képzések. A valóságban azért az történik, hogy nem minden kollégánk egyformán nyitott erre a fajta képzés típusra, illetve fejlesztésre. Nyilvánvalóan ez egy velük való megegyezés, hogy a speciális foglalkozásokban kidolgozik. Nekünk nagyon jó hatékonyság vizsgálati mutatóink vannak. Gyakorlatilag 90% körül mennek tovább tanulni a gyerekeink. Közel 90% felvételt is nyer, és ezeknek a gyerekeknek egy jelentős része, hogyha az eredeti környezetében marad, akkor nem gondolkodik felsőoktatásról, mert nem ez a minta előtte. Úgyhogy igazolódik szerintem mindenképpen a programnak a hatékonysága.
A miskolci zenepalota közel 100 éves orgonájának felújítására jótékonysági koncertsorozatot indítanak. A hangszer az elmúlt években egyre bizonytalanabbul működik, előfordul, hogy elnémul, máskor pedig váratlan hangokat ad ki. A teljes felújítás költsége mintegy 300 millió forint, amelynek előteremtéséhez a koncertsorozat bevétele is hozzájárul. Az első jótékonysági koncertet már megrendezték a zenepalotában. A szervezők bíznak benne, hogy a közösség összefogása révén hamarosan újra teljes fényében szólalhat meg a patinás hangszer. A részletekről Bárány Zoltán, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakkollégium igazgatója adott tájékoztatást.
A gyakorlatban az elmúlt 10-15 évben vált olyan helyzet elő, hogy már oktatásra alkalmatlanná vált a hangszer. Szerencsénk annyiban van, hogy a jelenlegi orgonatanárunk ezermesterként megjavítja a saját maga a hangszert, hogy éppen az adott tanórát meg tudja tartani, és működjön. De koncertezésre már alkalmatlan, körülbelül 10-15 éve a hangszer. Tehát ő korábban megjelenik a tanóra előtt, megnézi a hangszer állapotát, jelenlegi állapotát, mert ugye ez rengeteg tényezőből tevődik össze, egy ilyen komplex hangszernek a működése, és éppen az aktuális tanóra tananyagának megfelelően a megfelelő regisztereket, mert ugye regiszterekről beszélgetünk az orgona a működése közben, megpróbálja megjavítani, illetve azokat specifikusan beállítani, hogy az adott előadási darabnak a gyakorlásakor az működjön és szóljon. De így is éppen elérjük azt a célt, vagy eléri a kollega azt a célt, hogy szól a hangszer, de csúnyán. Hamis, fals, más hangok szólalnak meg, vagy adott esetben adott pillanatban kikapcsol. Tehát ez ugye azzal jár, hogyha a tanóra kellős közepén megáll a hangszer, akkor éppen a 60 perces tanórának egy része azzal megy el, hogy lelket leheljenek bele, illetve hát ugye az a szituáció az a előadó művészeknek a lehető legrosszabb, amikor koncert közben, előadás közben egy teljesen más hang szólal meg, vagy éppen nem működik, vagy nem szól. Tehát ez egy, ugye minden koncert közben egy felfokozott lelki állapotban van az előadó művész, és arra összpontosít, hogy a zeneszerző által leír dolgokat a lehető leghitelesebben közvetítse a közönség számára, akik adott esetben belépő egyet vett a koncertre, de hát arra nem készül fel az előadó, hogy éppen a hangszer a műsor közben megáll. És gondoljunk csak abba bele, hogy a tizenéves gyerekek, a szakgimnázium növendékei, amikor olyan helyzetben találják magukat, hogy hosszú felkészülés során, akár egy vizsgán, vagy egy egyetemi felvételin, vagy egy koncert közben, éppen a hangszer elnémó. Szóval nagyon nehéz, nagyon megnehezíti a hangszerek királynőjének a megmentéséért. 10 koncertből álló hangverseny, jótékonysági hangverseny sorozat, ugye ha 1927. decemberében volt az épület vagy a teremavató koncert, ünnepség, és az a célunk, hogy 2027-re az orgona újjászülessen. Nagyszerű kollégák vesznek körbe, akik ennek a koncertsorozatnak az összeállításában segítkeznek nekem, és együtt csináljuk, és megállapodtunk abban, hogy részletekben nem megyünk bele egyetlen egy fórumon se, mert pont az a célunk, hogy a miskolci lakosságot és természetesen a vállalkozókat is meg tudjuk nyerni annak a célnak, hogy eljöjjenek a koncertre, és átérezzék azt a fajta helyzetet, ami az orgona jelenlegi állapotát, magyarul mondjuk ki, haldoklását jelenti. A következő állomásunk a november 9-i hangverseny, és azt itt szeretném elmondani, hogy én igyekszem az ügy mögött állni, mint intézmény igazgatója az iskolának, de aktív részvevőjeként a Klaxaton Kvártettel adunk koncertet, és mellénk állt, az ügy mellé állt a Reményi Edel Kamara zenekar, aki kísérni fogja a kvártettünket, ugye ez egy klarinét szakszofon együttes, amiben jó magam is szerepelni fogok, és az iskolánk jazz tanszakának tanára is a műsor végén becsatlakoznak a koncertbe, ugyanis a mi műsorunk a baroktól a jazzig, tehát egy ilyen zenetörténeti összefoglalást próbálunk az embereknek kínálni. Úgyhogy ez a következő november 9, és tervezünk adventi hangversenyt, majd újévi koncert, és mi egyéb van mégis a tudományokkal összefonódva, és igyekszünk majd egy nagyon színes perspektívát nyújtani a közönségnek.
Tíz éves múltra tekint vissza a sárospataki Vaj Miklós Református Technikum holland testvériskolai kapcsolata. Eddig mintegy 150 diák számára nyílt lehetőség megismerni a hollandiai szakoktatást, a szakmák technológiáját. A 10 éves jubileum kapcsán szakmai konferenciával ünnepelte kapcsolatát a két intézmény Sárospatakon, melyben összegezték sikereiket. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgatót hallják.
Ez oda datálódik, hogy 2015. januárjában volt egy acsi konferencia, egy keresztény iskolák nemzetközi szövetségének a konferenciája Budapesten, és ott ismerkedtünk össze. Ez a testvériskolai lehetőség számos szép dologra adott lehetőséget és alkalmat az elmúlt 10 évben. Természetesen, hogy két fő pillére van ennek a történetnek. Az egyik pillére az az iskoláztatás, a közös szakmák, az a fajta szakmai tudás, amit egy szakképző iskolában oktatunk és elsajátítanak a diákjaink. De a szakmák mellett ugyanolyan fontos az, hogy két keresztény iskoláról van szó, két protestáns iskoláról, és ezek a keresztény értékek is egymásra találtak a két iskola vonatkozásában. Az elmúlt 10 évben mintegy 150 szakképzős diákot vittünk ki Apeldoorn városába, és mintegy 25 pedagógusnak kínáltuk föl ezt a lehetőséget, hogy megismerhették egy héten keresztül a holland oktatási rendszert, a holland kultúrát. Egy-egy ilyen cserediák kapcsolat alkalmával, tanulmányi út alkalmával a mi diákjaink az ottani kintélő diákoknak, a családjaiknál vannak elszállásolva. És délelőttönként folynak a szakmai képzések, délután pedig közös kulturális rendezvényekre kerül sor. Nagyon sok területen profitáltunk ebből a kapcsolatból, annál is inkább, mert hogy ez az utazás nem csak egy hétre vonatkozik itt egy tanév során, hanem ugye itt előkészületek vannak az utazással kapcsolatban. Már szeptembertől elkezdődik annak a csoportnak a megformálása, akik majd részt fognak venni a diákok közül egyfajta kitüntetésként ezen a tanulmányúton, és igenis vannak olyan feladatok, amit már előzetesen nekik el kell készíteniük, és ugye számos szervezési feladat is társul még az utazáshoz, és a tanulmányút végeztével pedig hazajönnek a diákok, és itthon pedig szakmai élménybeszámolót tartanak a többieknek. Nagyon sok mindenben segíti őket, tehát egyrészt a modern technológiák megismerésében, és ugye a párhuzamok vonásában a különféle szakmák között, másrészt pedig abban is segíti őket, hogy ugye az idegen nyelveket gyakorolják, például jobban megtanulják, másrészt pedig ugye, hogy az alkalmazkodást és azt a fajta nyitottságot tudják kamatoztatni, amit itt a mindennapokban, az iskolaportban ugye magukba szívnak tudást, de ott kint ezt a gyakorlatban kell igenis kamatoztatni és megmutatni, hogy én képes vagyok egy idegen kultúrában is boldogulni.
A Diósgyőri vár hamarosan újra megnyitja kapuit, ami Miskolc kulturális és turisztikai életének egyik legfontosabb eseménye lesz. A Civil Udvar 2025 elnevezésű rendezvényen a vár jövőjéről, tartalmi megújulásáról és a helyi közösségek szerepéről folyt közös gondolkodás. Hollósi András alpolgármester kiemelte, hogy céljuk, hogy a 3000 négyzetméteres kiállítótér valódi élményt nyújtson mindenkinek. A tervek szerint a korábbi évi 150 ezres látogatószámot megdupláznák, ehhez pedig számos interaktív és történelmi elemmel készülnek. Külön figyelmet kaptak a pálosok, Magyarország egyetlen máig működő szerzetes rendje, akik évszázadokon át meghatározó szerepet játszottak Diósgyőr és a környék szellemi életében. Az elgondolás az, hogy a vár egyszerre legyen történelmi emlékhely és modern közösségi tér, amely méltó módon idézi meg Miskolc múltját és jövőjét. Hollósi Andrást hallják.
Most már a torony rész is készül, most, hogy kár, hogy nem tudjuk megmutatni a rádió hallgatóknak. Az utolsó fázisába érkezett a várnak a felépítése, és ugye hát nagyon sok vita övezte a vár kialakítását, a terveit, tervezését, a kivitelezését. Egy biztos, ennek a várnak be kell fejeződnie, be fog fejeződni. Ez a vár a miénk, ez a vár a miskolciaké, ez a vár a diósgyőrieké, ez a vár mindenki, aki Miskolcra vagy Diósgyőrbe látogat, és hisszük azt, hogy Közép-Európa legjelentősebb turisztikai desztinációjává válhat. Ez a diósgyőri vár komplexum, hiszen lehet talán már ezt a kifejezést használni rá. Van egy 3000 négyzetméteres belső tér, amit megfelelő tartalommal kell tölteni. Többek között a mai nap arról szól, hogy a falakon túl milyen attrakciókkal, milyen plusz dolgokkal tudjuk megtölteni a vár belső terét. Azon túlmenően, hogy közel 1 hektár, tehát 10000 négyzetméteres területről beszélünk a vár vonatkozásában. Most is folyamatosan zajlanak a munkálatok, és azt hiszem, hogy annyit kulisszatitkot elmondhatok, hogy sikeresen lobbiztam annak érdekében, hogy mi vagy a diósgyőri vár kialakítása a pálos rendhez kapcsolató páros szerzetes rendhez, az egyedüli magyar alapítású férfi szerzetes rendről beszélünk, egy többek között egy állandó pálos kiállítás lesz a tetőtérben, ez már gyakorlatilag sikerült nyelbeütnünk, nyilván a kialakítások még váratnak magukra, de egy külön kuriózum lesz, azt hiszem, a Diósgyőr várában ez az állandó pálos kiállítás, hiszen a pálosnak köszönhető maga egyáltalán Diósgyőrnek a létrejötte is, és a diósgyőri címerben is pálos motivumok találhatók a két pálmafával. Úgyhogy ez csak külön adalék a vár vonatkozásában, talán a rádió hallgatóitnak is, hogy elsőként osszuk meg ezt a nagyszerű hírt. Én azt hiszem, hogy hogy ez a vár sokkal többet fog gyújtani, mint amit elsőre gondolunk, és én bízom benne, hogy a jövő második felére, amikor talán remélhetőleg majd birtokba vehetik a miskolciak, a diósgyőriek és mindenki, aki erre látogat, egy olyan élményt fogunk tudni majd adni neki, ami egyébként egyedülálló lehet Közép-Európában.
A Pálosrendnek milyen emlékei lesznek itt kiállítva?
Pálosrendnek egy állandó kiállítása lesz, az azt jelenti, hogy a Pálosrend történetiségét egészen Boldog Özséptől kezdve napjainkig meg fogja mutatni a Pálosrend, hogy egyáltalán hogyan is, miként is éli a hétköznapokat. Ugye jelen pillanatban Lengyelországban Częstochovában található a központ, de elsőként, amikor a 30-as években visszatelepültek Magyarországra, akkor Pécsre települtek 30-as évek közepén, és hát most igyekeztünk és igyekszünk, ugye Diósgyőr környékén is vannak pálos hagyományok, vannak pálos műemlékek, van pálos kolostorom Szentléleken, van Diósgyőrben is van pálos kolostor, és nem véletlen a Baráthegy, az nem véletlen a Baráthegy, a pálosoktól kapta az elnevezését, volt sörfőzés, halásztak, sajtkészítés, sok minden történt itt Diósgyőrben, és talán ezt is egy kicsit érdekesebbé tűteni majd az ide látogatóknak.
Beszéljünk még a tartalomról, mi mindent láthat, aki majd ellátogat, a régi tárlatokból is ide hozzák, visszaépítik, ugye, mint elhangzott.
Így van, azon dolgozunk természetesen, hogy legyen egy régi, a régi kiállítás, ami a várban fellehető volt, az új köntösbe kerüljön, újszerű programokat is próbálunk, lesz már rendezvénytér, konferenciatér, ahol több száz fős konferenciákat tudunk majd megrendezni, tehát mindenképpen abba az irányba mentünk el a kialakítás kapcsán, hogy a gazdasági szempontokat is figyelembe vegyük hosszú távon, hogy ki tudjuk adni adott esetben, ne csak klasszikusan esküvői helyszínként használják a várat, hanem adott esetben nagyon komoly konferenciáknak vagy szakmai napoknak is tudjon helyt adni a Diósgyőri vár belső tere, amellett, hogy persze egyedülálló kiállításokkal fogjuk majd gazdagítani ezt a kört.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ nem figyelre rá, ez jó arra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínál. Még itt vagyok veled, hát nem kell félzened, de ha messze járok, a világ úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak majd okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű valahogy. Kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássa, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, csak futnék a nagyvilágnak, mert tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túlborod vagyok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.